Ezt a mai előadást megint én fogom tartani. Ugye ezt már a képfeldolgozási részből csíptük le, hogy ne maradjon félbe egyrészt, amit a játékfejlesztésről szeretnénk elmondani, másrészt, hogy a grafikus kártyákról, GPU programozásról is essen szó. Nem maradjon ki ebből a fél évből se semmiképpen. Úgyhogy nagyon gyorsan címszavakba szeretnék végigfutni azon, hogy mi az, ami eddig játékfejlesztésből szerepelt, csak hogy képben legyünk. Ugye a dolog lényege az nagyjából az, hogy van egy virtuális világunk, amit nem csak megjeleníteni szeretnénk, hanem szeretnénk rá hatással is lenni, interakcióba lépni vele, nagyjából ez a játéknak a lényege. És ez három nagyon fontos funkciót kell megvalósítanunk, a vezérlést, az animációt és a megjelenítést, ami meg is fog jelenni ebbe az egyszerű programunkban az animate, a Control az Animate és a Draw függvények képében. A vezérlés feladata lesz, hogy kiszámolja, milyen hatások érik a virtuális világba levő objektumokat, az animáció feladata, hogy ezeknek a hatásoknak megfelelően mozgassa őket, és hát a megjelenítésé pedig a képalkotás. A vezérlésnek fontos része az, hogy a virtuális világ objektumai egymásra hogyan hatnak, ez meg az interakció számolás, ami az interact metódusok képében fog megjelenni a programban. A virtuális világ objektumait valamiféle dinamikus adatszerkezetben kell tárolnunk, és ebben a példában ez egy egyszerű láncszótlista. Valódi játékokban nem is egy, hanem sokféle adatszerkezetet szoktak nyilvántartani, mert sokféle műveletet kell tudnunk végezni a virtuális világ objektumain. Van, hogy név alapján szeretnénk őket kikeresni, van, hogy a helyzetük alapján, vagy a közeli objektumokat szeretnénk meghatározni, és hasonlók. Ezért fa adatszerkezeteket, vagy hasonlókat, asszociatív tárolókat szoktak létrehozni, de nekünk most egy láncolt lista tökéletesen megfelel. A szimulációs hurok, az ugye a GLUT IdleFunk eseményfigyelő callback függvényében valósul meg, attól hurok, hogy ezt a függvényt, ezt a GLUT ezt folyamatosan hívogatni fogja, és hát nagyon egyszerűen először a vezérlést, aztán az animációt, aztán a megjelenítést hajtjuk végre gyakorlatilag a virtuális világ összes objektumára. Az első szereplő ebben a játékban, amit megvalósítottunk, az a bolygó volt, képet animációval és hát egy gömb geometriával, a gömb geometria kirajzolására pedig a kvadratikus objektumok kirajzolására szolgáló glu függvényeket lehet használni például. És ezt is tettük. Az animáció, az egy nagyon egyszerű képlet szerint történt, hát attól függően, hogy éppen mennyi időt telt el a forgatást, annyival növeltük meg, és az éppen aktuális forgatási szög alapján állítottuk be a transformációs mátrixot a rajzoláshoz. A nap nagyon hasonló módszerrel rajzolható ki. A környező csillagok kirajzolására pedig ügyes trükk, az úgynevezett skybox, amikor egy elég nagy textúrázott dobozt rajzolunk az egész virtuális világunk köré, beleférjen a teljes naprendszer meg minden űrhajó, és erre textúrázzuk rá a valahonnan szerzett csillag textúrákat. Az űrhajó az ugye egy rendes, tisztességes sokszöghálló geometria volt, textúrázva, amire már fizikai animációt is csináltunk, illetve ennek a viselkedését fogja vezérelni egyrésztről a mesterséges intelligencia, ugye az ellenséges űrhajók esetén, és ennek a viselkedését vezérli a felhasználó, az ő felhasználói eseményeivel, gomnyomásaival. Mármint annak az űrhajónak, amit ő irányít. Ugye az előállítása modellezési eszközökkel valahogy így történhet. Valamilyen módon textúra koordinátákat is kellett rendelni a csúcspontokhoz. És így kaptunk egy textúrázott sokszögháló modellt. A animációnál és a megjelenítésnél pedig az volt az elképzelés, egyrészt az animációnál az, hogy ez fizikai animáció legyen, tehát a Newton törvényeket használjuk. a megjelenítésnél pedig a fizikai animáció által kiszámolt frissített pozíciót kell használni az eltolás transformációnak az előállításához. A fizikai animáció jelen esetben azt jelenti, hogy ha egyszer tudjuk, hogy milyen erő hat az űrhajónkra, ezt a vezérlés egyszer már meghatározta, ugye, hogyha a felhasználó űrhajójáról van szó, akkor az alapján határozta meg a vezérlés, hogy milyen gombokat nyomott le a felhasználó, hogyha a mesterséges intelligenciáról van szó, akkor a mesterséges intelligencia döntötte el, hogy melyik rakétákat kapcsolja be. Tehát az erő, elosztjuk az űrhajó tömegével, megkapjuk a gyorsulást, tudjuk, hogy mennyi idő telt el az előző ilyen számításunk óta, az előző időlépcső óta, tehát a virtuális világ állapotát mennyivel kell frissíteni. A sebességhez a gyorsulástól eltelt időt kell hozzáadni a pozícióhoz, meg a sebességszer eltelt időt. Ugye, hogyha ezt így csináljuk, akkor egyszerűen csak eltoljuk a megfelelő pozícióba az űrhajót, de az orientációján nem változtatunk, ami hát kicsit furán nézhet ki, hogyha ugye az űrhajó óra nem arra áll, amerre halad. Ezt egy ügyes trükkel meg lehet oldani. Egyszerűen az orientációt a sebességvektorból származtatjuk. Hát ez azt jelenti, hogy egy olyan forgatási mátrixot kell összeállítanunk, ami a modellezési koordinátorrendszerbeli űrhajó orr irányt, és ez a felfelé vektor irányt, azt éppen a sebességvektorba viszi át, és hát ehhez kell találnunk egy olyan forgatási szöget, ami mind a két vektorra merőleges, ezt a keresztszorzattal meg lehet határozni, az pedig, hogy mekkora a két vektor között bezárt szög, azt úgy határozhatjuk meg, hogy veszük a skalárszorzatot, és a skalárszorzattal pont a szög koszinuszát kaptuk meg, abból pedig a szög már számolható. Így állt össze a forgatás. Ja, a vezérlésnek kell meghatározni a hatásokat, és ennek fontos része volt az interakció. Ez jelenthet különböző testek között ható gravitációt, jelenthet ütközésvizsgálatot. Ugye attól függően, hogy milyen típusú objektumokról van szó, más és más algoritmusra lehet itt szükség. A lassan mozgó objektumokra elégséges a diszkrét ütközésvizsgálat, gyorsan mozgó objektumokra nem feltétlenül, mert lehet, hogy egy lövedék éppen átugorja az egyik időlépcsőről a másik időlépcsőre valamelyik célpontot. Ezt nem szeretnénk. Tehát a gyors objektumok ütközésvizsgálatát folytonos ütközés detektálással, sugárkövetéssel kell megoldani. És a lövedék esetében ugye az volt a helyzet, hogy a lövedék ilyen szép átlátszó valami, ez geometriával megvalósítva nagyon-nagyon komplex lenne, viszont mivel minden irányból ugyanúgy néz ki, könnyedén helyettesíthető egy képpel. Ezt a képet úgy tudjuk kirakni a képernyőre a játékvilágunkba, hogyha fogunk egy téglalapot, és erre a téglalapra textúrázzuk rá, persze megfelelő blendinggel, megfelelő átlátszósággal. Amire figyelni kell, az az, hogy ez a téglalap, ez mindig a kamera fele nézzen, hogy sose derüljön ki a csalás, sose nézzünk rá erre laposan, akkor kiderülne, hogy ez csak egy ilyen plakát, nem pedig hát egy valódi lövedékgeometria. Ennek a rajzolásánál a lényeg, azaz a transformációs mátrixnak egy olyan beállítása volt, a modellezési transformációs mátrixnak, hogy ezt a téglalap geometriát mindig a kamera felé forgassa. Azt említettem, hogy sugárkövetéssel kell az ütközésdetektálást itt végrehajtani, és nagyjából innen fogok egy kicsit lassítani, tehát azt hiszem, hogy körülbelül idáig sikerült eljutni az előző előadáson. Ja, robbanás sok mindenben hasonlít a lövedékre, csak a lövedék az egy ilyen kis szép kerek valami, a robbanás meg egy amorf dolog. De a robbanás is egy összetett, átlátszó, ilyen térfogati jellegű geometria, és szeretnénk képekkel helyettesíteni. Egy képpel nem tudjuk, mert ahhoz azért túlzottan izgő, mozgó valamiről van szó, de hogyha azt mondjuk, hogy kis részei ennek a robbanásnak, azok minden irányból ugyanúgy néznek ki, és ezekből összekombinálható az egész robbanás, akkor mondhatjuk azt, hogy sok plakátot kirajzolva, sok átlátszó, textúrázott téglalapot kirajzolva összeállhat ez a robbanás dolog. Ez gyakorlatilag a részecske rendszereknek az alapötlete. A részecske rendszerek azt mondják, hogy ha van egy bonyolult térfogati jelenségünk, aminek valami összetett fizikai mozgása van, kavarok benne a füst, levegő, tűz, robbanás esetén, akkor ne próbáljuk meg a tér minden pontjában valamilyen sűrű rácson kiszámolni, hogy merre áramlanak a dolgok, hanem tüntessünk ki néhány részecskét, csak ennek a néhány részecskének a mozgását szimuláljuk egyszerű szabályok alapján, és mondjuk azt, hogy ezek a részecskék ezek magukkal viszik ebből a füstből vagy térfogati valamiből a saját környezetüket. És akkor elegendő néhány részecskét szimulálni, a néhány részecskét, illetve az ő környezetüket, hozzájuk tartozó füstpamacsot. Azt megjeleníthetjük egy plakát segítségével, és akkor a sok plakátból össze fog állni az egész jelenség. Az egyes részecskék mozgását pedig viszonylag egyszerű szabályok alapján szimulálhatjuk. Hát például elfújja őket a szél, a füst fölfelé száll, hasonló dolgok. Ehhez minden részecskére nyilván kell tartani az ő pozícióját, sebességét, életkorát, méretét, ilyesmit. Van, hogy ezeket egymásból számíthatjuk, például a füst, ahogy szétterjed, az életkorával egyre jobban nő a füst részecskének a mérete. Valahol ezeknek a részecskéknek meg kell születni, tehát a kezdeti paraméterek azok például a mi játékunkban nézhetnek ki úgy, hogy van egy zóna, ahol születnek a részecskék. Mondhatjuk, hogy ez az emitter. Adhatunk nekik valami véletlenszerű indulási sebességet, gyorsulást, a színüket pedig, ha robbanást szeretnénk, érdemes úgy beállítani, hogy hát a fizikai valóságnak megfeleljen, tehát ahogy a részecske felmelegszik, aztán lehűl, szétoszlik, úgy változzon először sárgává, aztán vörössé és átlátszóvá a színe. És ez a videó, ez nem a kis játékunkból van, de bemutatja azt, hogy mit lehet ezzel elérni. Ugye viszonylag valósághű robbanás, illetve tűzefektet is összehozhatunk ezen a vonalon. Tehát plakátfelhővel, részecskerendszerrel tudjuk megvalósítani a robbanásunkat, és akkor a következő érdekes kérdés az avatárnak a mozgatása, ami nem más, mint a virtuális világban a játékosnak a megtestesülése, a mi esetünkben az az űrhajó, amit a játékos mozgathat a billentyű lenyomások segítségével. Hát most a mi játékunkban egérkezelést azt nem valósítunk meg, de példának elég lesz az is, hogyha megnézzük, hogy a billentyűzet kezelésnek mik az alapelvei. Az avatar osztályunkban lesz egy ilyen process input metódus, amelyik meg fogja kapni azt, hogy milyen input állapot van, milyen gombok vannak éppen lenyomva. Ez alapján el tudja dönteni, hogy milyen hatások érhetik ezt az űrhajót. És az avatárnak a felelőssége lesz az, hogy megmondja, hogy hova kell tenni a kamerát, hiszen egy ilyen first person játékot szeretnénk csinálni, ahol az avatár szemszögéből látjuk ezt az egész világot. Ezért aztán persze megússzuk azt, hogy magát az avatar űrhajót ki kelljen rajzolni, de a fizikája az lehet teljesen ugyanolyan, mint az ellenséges űrhajóké. Ugye glutos programot írunk, glutban az események callback függvényeken keresztül érkeznek, és a nem kivételezelő a gomblenyomás esemény sem, a gomblenyomás eseményeket úgy fogjuk kezelni, hogy amikor lenyomnak, felengednek egy billentyűt, akkor mi ezt egy input állapotban tároljuk. Lenyomás esetén beállítjuk, hogy ez le van nyomva, felengedés esetén megtöröljük ezt a jelet. Összesen annyit csinálunk ezekben az eseménykezelőkben, hogy ezt az input állapot leírót karban tartjuk. Amikor pedig ugye a játékfurkunkban, az idle callback függvényben, ami rendszeresen hívódik, a vezérlés animáció rajzolást végezzük, akkor, hát ugye a vezérlésnél, ezt az input állapotot, amit összegyűjtöttünk, ezt fogjuk arra használni, hogy a virtuális világra hatást gyakoroljunk. A mi esetünkben egy eléggé egyszerűsített állapot leíró, input állapot leíró elég lesz, hiszen összesen ezt a hatféle gombnyomás eseményt szeretnénk kezelni, hogy föl, le, jobbra, balra, space. Tehát akár elég csak azt tárolnunk az input állapotban, hogy ezek a gombok le vannak nyomva, vagy nem. A process input megkapja paraméterként ezt az állapotleírót. Ha space nyomtak le, akkor létrehoz egy lövedéket, hozzáadja a virtuális világhoz. A másik feladat pedig az, hogy a lenyomott gombok alapján vezéreljük az űrhajót. A vezérlés azt jelenti, hogy meg kell határozni a ráható erőt. Hát, hogyha az előre gombot nyomtuk meg, akkor előreható erő a sorra, hátra gombot egy hátrafele ható, jobbra varrát meg logikusan jobbra és balra ható erő. Igen ám, de mit jelent itt az előre, hátra, jobbra, balra? Ugye, nem mindegy, hogy éppen merre áll az űrhajónk. Azt szeretnénk, hogy amikor az előre gombot nyomjuk, akkor az űrhajó orra irányába hasson az erő, ne pedig valamilyen fix, mondjuk X irányba. Ezért hát ki kell számítanunk ezeket a vektorokat, amik benne az erőket szeretnénk, hogy hassanak. Hát nem bonyolult, ugye tudjuk, hogy az űrhajó orra a sebességének az irányába áll most, úgy rajzoltuk ki. Tehát a sebességet kell lenormalizálnunk, hogy megkapjuk ezt a előremutató irányt, és akkor ebbe az előremutató irányba hasson az erő. Ugye egyszerre akár több gomb is le lehet nyomva, vagy előfordulhat az, hogy nem csak ilyen erő, hanem például még a gravitáció is hat a űrhajóra, ezért aztán az összes űrhajóra ható erőt nekünk össze kell adni, hogy egy ilyen eredő erőt kapjunk a végén. Mi érdekes még, hogy a jobbra és a balra irányt ugye úgy tudjuk előállítani, hogyha veszük a fölfele és az előre iránynak a keresztszorzatát. Ugye, hogyha a keresztszorzat elemeit megcseréljük, akkor pont az ellentétes vektort kapjuk, tehát ha az egyik a balra volt, a másik lesz a jobbra. A kamera transformáció beállítása is az avatárnak a feladata. Tudjuk, hogy a kamerát a pozícióba szeretnénk helyezni, az avatar pozíciójába. Tudjuk, hogy azt szeretnénk, hogy arra nézzen, amerre a sebességvektor mutat, és akkor van még egy fölfelé vektorunk is, azt szeretnénk, hogy a kamera úgy forduljon, hogy a lehető legközelebb álljon a fölfelé irányon ehhez a fölfelé vektorhoz. Hát könnyedén előállíthatjuk el a megfelelő kameratranszformációs mátrixot a GLU-LUKET metódus segítségével. Az első három paraméter adja meg a pozíciót, az világos. A második három az a LUKET point, vagyis hova nézünk. Most mi azt tudjuk, hogy milyen irányba nézünk, akkor a pozícióhoz hozzáadjuk azt, hogy milyen irányba nézünk, akkor kapunk egy olyan pontot, amelyik felé nézünk. Ugye, hogyha a headet én itt megszoroznám kettővel, akkor nem változna semmit a transformációs mátrix, ugyanabban az irányba néznénk továbbra is. És a fölfele vektor pedig a fölfele vektor. Ezzel akkor megvan a kamera beállítása is. Hogyan fog ebből összeállni a teljes játékmotorunk? Van ennek egy központi osztálya, ez a Game Engine osztály, ebben vannak a különböző callback függvények, amiket gyakorlatilag már láttunk, hogy hogyan is működnek, és ez a Game Engine egyben virtuális világ osztályként is funkcionál gyakorlatilag, hiszen ő tárolja azt az adatszerkezetet, azt a láncolt listát, ami ilyen memberekből áll. Egy member az megvalósítja ezeket az alapfunkciókat, hogy lehet őt vezérelni, animálni, kirajzolni, stb. És hát van egy next pointere, hogy láncolt listába tudjuk őket szervezni. Viszont a member származik ebből a game objectből, ami hát szintén a hasonló funkciókat tudja megvalósítani. Tehát a logikája a dolognak az, hogy amikor itt a láncok listában meghívunk egy control, egy animate vagy egy draw függvényt, akkor a saját control-it, animate-it, draw-it metódusát hívja, amit a GameObject-től örökölt, illetve a next-nek, tehát a láncolt listában következő membernek meg meghívja a megfelelő it nélküli metódusát. Hát az a lényeg, hogy ez a virtuális világ objektumait tároló adatszerkezetünk, és minden ebből a memberből fog származni, ami a virtuális világ objektuma. Ugye többféle, több típusba tartozó példányt tudunk ilyen módon egyetlen adatszerkezetben tárolni, ez egy heterogén adatszerkezet. A Game Engine-ben még nyilván kell tartani azt külön kiemelve, hogy ki az avatar, hogy tudjuk, hogy neki kell hívni a process input függvényét a gombnyomások kezelésére, és a set camera transform-mal állíthatjuk be vele az OpenGL számára, hogy mi legyen a kamera transformáció, és az összes többi objektum pedig, amiket úgy megbeszéltünk. Persze, hogyha textúrázást akarunk, akkor a textúrákat is be kell tölteni, a textúrákat is valahogy nyilván kell tartani, és a textúrázott objektumokban kell valami hivatkozás arra, hogy milyen textúrát használ, hogy amikor őt rajzoljuk, akkor beköthessük a megfelelő textúrát. Ugye eddig olyan osztályokat definiáltunk, aminek semmi köze nem volt az űrjátékhoz. Ezért mondhatjuk azt, hogy az volt az engine része, és arra épül a következő szint, a konkrét játéknak a megvalósítása. És itt ebben az esetben a billboardból származik például a lövedék, az avatarból származtatunk egy saját osztályt. A texture objectből ugye sok van, különböző textúrázott objektumok, és a Space Game osztály lesz az, ami a Game Engine-ből származik, és ezeket mind-mind nyilván tartjuk. Hát ennyit nagyjából erről a kis űrhajós játékos példáról, és nézzünk néhány másik játék példát, amiben nem megyünk bele ilyen részletesen, de látni fogunk olyan szokásos technikákat, amik a űrhajós játékban még nem jöttek elő. Hát nézzünk egy földi terep fölött történő lövöldözős játékot, amiben karakteranimáció is van. Ugye látható, hogy ott halad a karakter, mindig a felületen mozog, illetve lőni is lehet. Ott is valami animált karakter. És tudunk az avatárral is lőni, illetve hogyha becsapódik a lövedék, akkor látunk egy szép nagy plakátfelhős robbanást. Ami minden kell ehhez a játékhoz. Az első, az a terep. De viszonylag egyszerű, legalábbis egyszerűbb, mint a karakteranimáció. A tereppel az a helyzet, hogy nagy. Nagyon sok háromszögből állhat, és amikor közel megyünk egy részéhez, akkor sem szeretnénk látni azt, hogy ő milyen háromszögekből áll. Másrészt meg úgy lemodellezni a terepet, hogy tényleg a csúcspontokat húzogatjuk, az nem tűnik egy hatékony módszernek. Viszont a terep az jellemzően egy magasságmező. Magasságmező az azt jelenti, hogyha én fölülről kivasalnám, kilapítanám, akkor egy síkot kapnék, és sehol sem lenne többszörös átlapolódás. Tehát egy sima Z függvénye XY-nak függvénye le lehet írni. És ezt kihasználhatjuk. Ja, amellett, hogy bonyolult a geometriája, vagy legalábbis sok háromszögből áll, amellett azt is szeretnénk, hogyha ezen valami szép textúra lenne, tényleg apró részletek is megjelenjenek, és ne legyen annyira nagyon észrevehető, hogy ez a textúra ez ismétlődik. Viszont a terepnek nagy előnye, hogy ő egy helyben ott van, ahol van, nem kell hozzá mesterséges intelligencia, nem fog mozogni, viszont ütközés detektálásra arra szükség van, illetve hát a konkrét játékban, amikor a karakter jár a terepen, akkor a karaktert olyan magasra kell rajzolni, hogy úgy tűnjön, hogy éppen a terep tippet érinti a lába. Hogyan lehet akkor előállítani egy ilyen terepet? Hát leírható, mivel magasságmező, egy ilyen függvénnyel, hogy XY koordinátánál az E koordinátának mennyinek kell lennie. Elvileg nincsen akadálya annak, hogy mi valami analitikus képletet használjunk, és mondjuk színuszfüggvényekből építsük fel a terepet, de hát ez a ritkább. Inkább az a jellemző, hogy valamilyen diszkrét mintapontokon, valamilyen rácson adjuk meg ennek a függvénynek az értékeit, és ezek között, a pontok között lineáris interpolációt fogunk használni. Hát ez két dimenzióban megmutatva gyakorlatilag azt jelenti, hogy rajzolnunk kell egy magasságmező textúrát. Ez akkor a minden texel középpontban megmondja, hogy ott milyen legyen az érték, ugye a világos az magasabb terepet jelent, a sötét az mélyebb terepet jelent. És akkor utána erre kell nekünk valahogyan valamiféle háromszöghálót fektetni. Szóval, hogy milyen felbontású háromszöghálót fektetünk rá, az összetett kérdés lehet. Jellemzően az a jó, hogyha azokra a részekre a terepnek, amik közel vannak, azokra a jobb felbontású háromszöghálót fektetünk, azokra a részeire a terepnek, amik messzebb vannak, arra rosszabbat. De akkor felmerül a kérdés, hogy mi van, hogyha ugye mozgunk az avatárral, és egyszer csak közel érünk egy tereprészhez, ami eddig rossz felbontású volt, most hirtelen jónak kell lennie, nem szeretnénk, hogyha hirtelen változna a helyzet, és akkor itt már nagyon összetett algoritmusokat kaphatunk arra, hogy hogyan is kellene háromszöghálót fektetni erre a magasságmezőre. De minden esetre ilyen algoritmusok léteznek, és hát level of detail, vagy LOD módszereknek hívják az ilyeneket, amik attól függően módosítják a geometria részletességét, hogy mennyire sokat látunk belőle, hogy mennyire van közel. És mondom, a legnehezebb kihívás ezekben általában az, hogy két részletességi szint között a váltás az ne legyen egy hirtelen ugrás, ami nagyon zavaró tudna lenni. Hogyan tudunk akkor erre a magasságmezőre textúrát húzni? Viszonylag egyszerű a dolog, hogyha tudjuk, hogy ez egy ilyen függvény, egy XY koordinátához nem tartozik kettő vagy három magasságérték, hanem csak egy, akkor világos, hogy föntről erre rá tudunk vetíteni egy valamilyen textúrát. Persze az, hogy ez a textúra ez ne legyen nagyon, nagyon ismétlődő, azt csak úgy tudjuk elkerülni, hogyha ez a textúra nagyon nagy. Szóval ha a textúra nagyon nagy, akkor nem fogunk részleteket látni, tehát egy ilyen elmosódott valami lesz a terepünkön, nem lesznek rajta részletek. Úgyhogy ha ezt a hardverünk megengedi, már pedig jó ideje megengedi, akkor lehet több textúrát is kombinálni a terep felületén. Van egy részletesebb textúra, ami ismétlődik ugyan, de modulálva, szorozva van egy nagy textúrával, aminek a kettőnek a kombinációja is kis részleteket is ad, meg az ismétlődést is valamennyire kiszűri. Jó, a következő feladatunk az az, hogy helyezzük el úgy a karaktereinket ezen a terepen, hogy a lábuk a terepet érintse. Ehhez valamiféle ütközési detektálásra van szükség. És gyakorlatilag van egy egyszerű megközelítése a dolognak, amikor azt mondjuk, hogy ha a lába a karakternek ezen és ezen az XY koordinátán van, akkor egyszerűen kiolvassuk a magasságmezőből, hogy hol van a Z-érték, és olyan magasra visszük a karaktert, de valamikor ennél összetettebben érdemes gondolkodni, és a terepre valamilyen sugárkövetést megvalósítani, és a karakter lábának a pályájával elmetszeni a terepet, kitalálni, hogy hova fogja lerakni a lábát, és így tovább ezt is lehet bonyolítani. Szerepelt ebben a játékban egy égbolt is, amit szintén ki szeretnénk rakni. Hát igazából a trükk az hasonló, mint amit a csillagokhoz használtunk. Szeretnénk ezt a textúrát, ezt a képet valahogyan kirakni, célszerűen úgy, hogy ugye ne takarjon el semmit, jó messzire kell raknunk. Ehhez lehet azt a kockás, dobozos módszert használni, amit a csillagokhoz használtunk, de lehetséges az is, hogy egy dómra, tehát csak egy félgömbre, vagy egy gömbre textúrázzuk rá ezt az égboltot. Hozzá se kell vezérlés, nem kell animáció, nem kell az ütközés detektálás. Csak megjegyzem azt, hogy ez a Skybox, meg Skydome módszer, ez nagyon népszerű volt, nagyon elterjedt volt. Most, hogy már tudunk shadereket írni, gyakorlatilag ilyen trükkökre nem is szorulunk rá. Tudunk olyan shadert írni, ami a pixelben szépen kiszámolja, hogy ott az égboltnak melyik része látszik. Jó, hogyan tudjuk kirajzolni akkor ezt a nagy gömböt, amire fel lesznek textúrázva a felhők? Hát gömböt rajzolni már rajzoltunk a bolygóknál, illetve a napnál. Ez is egy GRU kvadratikus objektum lehet. Létrehozzuk az objektumot. A GRU szférrel pedig ki tudjuk rajzolni. Persze előtte be kell állítanunk, hogy ezt a sky texture-t szeretnénk rajzolni. Figyelni kell arra, hogy a textúránk az ugye valamilyen módon torzulni fog, amikor erre a gömbre rárakjuk, úgyhogy egy olyan módon előtorzított, vagy olyan módon torzított, olyan paraméterezésű textúrát kell használnunk, ami ennek pont megfelel. Nyilván a karakter animáció. Ezek az ogrék lesznek az ellenségeink. Itt már nem arról van szó, hogy van egy háromszögháló, és azt a háromszöghálót szeretném én kirakni valamilyen fix transformációval. Itt már maga a háromszögháló is transformálódik, változik, úgyhogy kell itt valami animáció, amit végrehajtunk. Ezt az animációt kulcskeret animációval írhatjuk le. Hát vannak különböző klippek, különböző előre megtervezett mozgások, mint például amikor csak áll, amikor fut, támad, elesik. És ezeket a klippeket úgy adjuk meg, hogy bizonyos kulcskeretekben megvan adva a karakternek a állapota. Most, hogy milyen módon van megadva ez az állapot, vagy ez a póz, sokféle lehet. A legegyszerűbb az az, hogyha megvan adva az a háromszögháló modell, tehát megvan adva az, hogy a csúcsok hol vannak az adott kulcskeretben. Ezt hívjuk poligóháló deformációnak, tehát amikor megvan a poligóháló egyik kulcskeretben, másik kulcskeretben, harmadikban, és összesen ennyi információnk van ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy a köztes időpontokban hova kell tenni a csúcspontokat. Majd látni fogunk azért ennél modernebb módszert is most pár dia múlva. A textúrákat is, és rá kell tenni a textúra is, változhat akár, illetve ki kell találnunk, hogy hogyan mozogjanak ezek az ellenfelek, tehát valami egyszerű, mesterséges intelligenciát kellene neki kérni, és hát az ő esetükben is szükség van az ütközés detektálásra. Tehát a kulcskeret animáció a futásra valahogy így nézhet ki. Most van 6 darab kulcskeret, 6 darab kulcskeretben valahogyan el lett torzítva az eredeti háromszögháló, topológiailag ugyanaz, de a csúcspontoknak a koordinátája az más és más. Semmit nem tudunk a csontvázról, a fiziológiáról, semmit. Csak azt, hogy vannak ilyen háromszöghálók. Ez valahogyan létre kéne hozni a központi, vagy a köztes állapotokban is, tehát amikor nem éppen egy kulcskeretben vagyunk, hanem két kulcskeret között, akkor is meg kéne tudni határozni a csúcspontoknak a koordinátáit. Hát ehhez valamiféle interpolációt kell használni, használhatunk lineáris interpolációt, ami nagyon egyszerű. Ez a lineáris interpoláció biztos, hogy nem lesz jó. Ugye, hogyha mondjuk elfordítom a kezemet innen ide, akkor teljesen biztos, hogy a köztes állapotban a kezem az nem éppen az átlag pozíciójában van a kezdő és a végállapotnak. Tehát elvileg nem lineáris interpoláció kellene, de a lineáris interpolációval, hogyha elég közel vannak egymáshoz a kulcskeretek, akkor lehet, hogy elég kicsi lesz a hiba ahhoz, hogy azt a játékos ne vegye észre. Akkor felmerül ez a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot megoldani, hogy mi az, amit interpolálnunk kell. Ugye láthatjuk, hogyha a csúcspontoknak a koordinátáit interpoláljuk az egyik pozícióból, a másik pozícióba, az nem jó. Akkor mi az, amit, hogyha interpolálunk, az jó lenne. Ehhez figyelembe kell venni a fiziológiát, tehát a csontváz felépítését. Hogyha úgy építjük fel a karaktermodellünket, ahol az az animációs előadáson szerepelt, tehát egy ilyen robotrendszerhez hasonlóan egymáshoz kapcsolt, egymáshoz ízületekkel kapcsolt csontokból építjük fel, és a háromszögháló felületét pedig ezekhez a csontokhoz kötjük, akkor megtehetjük azt, hogy az ízületek orientációit tároljuk el az egyes kulcskeretekben, az ízületek orientációit interpoláljuk, és akkor minden egyes interpolált állapotban egy szabályos, elképzelhető, fiziológiailag helyes pózt fogunk kapni. De a mi esetünkben itt elég a lineáris interpoláció is, és hát ezt a mesh morphingot, a mesh deformációt fogjuk használni, tehát a vertexeknek a csúcspontjait interpoláljuk le, mégpedig lineárisan. De ez akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogyha az egyik kulcskeretben a vertex pozíciója ott volt, a másikban pedig amott, akkor amikor a kettő között vagyunk, akkor szépen egyenes vonalon átmozgatjuk, illetve interpoláljuk a dolgot. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes képkockában fogni kell az összes csúcspontot. Egy megelőző kulcskeret, következő kulcskeret, a kettőt megfelelően súlyozva átlagolni kell, hogy megkapjuk a csúcspontoknak az új halmazát, amit aztán majd kirajzolhatunk. A futás poligóháló deformációval az valahogy így fog működni. Ugye közben arra is figyelni kell, hogy ne csak egy helybe fusson a karakter, hanem magát a középpontját, a pozícióját is mozgassuk tovább az ő sebességével. Több mozgásra is szükségünk van, nem elég, hogy csak futni tudunk, ugye. Sok minden kell. Ezeket klippeknek hívjuk, és akkor az összes klippet összefoglaló file formátunk például az MD2, meg az MD3, ami ilyen jellegű animációt használ. Nézzünk meg akkor néhány példát, néhány eredményt, hogy hogyan is néznek ki ezek a dolgok. Ez itt a közönséges ácsorgás. Ez lenne a futás. Igen. Futás és a nagy sötétség. Ez pedig a szalutálás. Tudjuk mozgatni, meg vannak ezek a klippek, igen ám, de mikor melyiket játsszuk le? Ehhez egyfajta állapotgépre van szükségünk, ugye van néhány állapot, éppen melyik animációt játsszuk le, éppen mit csinál a karakter. Tehát ehhez kell egy kis mesterséges intelligencia motor, ami az alapján, hogy milyen állapotban voltunk, eldönti, hogy mit kell csinálni, és esetleg milyen más állapotba kerülünk át ez után. Ennek az AI motornak az állapot alapján el kell indítani a bizonyos mozgások lejátszását, le kell állítania, más mozgásra kell esetleg áttérni. Tehát az AI motor eldönti, hogy éppen melyiket játsszuk le, hol tartunk a lejátszásba, a keyframe animáció annak függvényében, hogy mennyi idő telt el, illetve hol tartunk a lejátszásba, attól függően a keyframe-ekből össze fogja állítani a csúcspontokat, amiket aztán rajzolhatunk. Ebben a konkrét játékban az ellenség mesterséges intelligenciája az valahogyan így írható le, egy ilyen gráffal. Van don't care állapot, amikor nem csinál különösebben semmit, esetleg bolyong. Hogyha észreveszi a játékost, akkor üldöző üzemmódba vált. Hogyha elég közel van, akkor támad. Illetve hogyha úgy érzi, akkor menekülőre fogja. Ugye ehhez meg kell fogalmaznunk nekünk a bizonyos feltételeket, hogy mikor térjünk át egyik állapotba a másik állapotba. És hát itt azok a paraméterek, amik ezt befolyásolják, azok a ellenféltől való távolság, illetve az, hogy milyen szögben lát az ellenség rá az avatarra. Ugye, hogyha rálát és közel van, akkor lő, vagy támad, hogyha éppen nem lát rá, hanem őt üldözik, akkor meg menekül. Hogyha eltalálja egy lövedék, akkor egy speciális állapotba kell kerülni, ugye a haldokló állapot, amikor a hanyattesés animációt kell lejátszani. A karakterünket textúrázni is szeretnénk. Ez jellemzően úgy történik, hogy ugye vannak textúra koordináták rendelve a csúcspontokhoz, hogyha ezeket a textúra koordinátákat, illetve az őket összekötő csúcspontokat összekötő éleket, tehát a háromszögeket a textúra térbe kiterítve ábrázoljuk, akkor látjuk, hogy a képen hova kell festeni ahhoz, hogy az a textúrázással a karakternek a felületére kerüljön. Akkor valahogy így nézhetnek ki ezek a textúrák, amiket ha ráhúzunk a karakterre, akkor elérjük a kívánt hatást. A lövedék esetében nagy újdonságra nem kell számítani, ugye ez egy gömbgeometria, intelligenciát itt nem kell csinálni, viszont fizikai animációra szükségünk van, hiszen szeretnénk, hogyha a gravitáció hatna erre a lövedékre, és egy ilyen parabola pályán mozogna. És ezért aztán a fizikai animáció az valahogy úgy fog kinézni, hogy a sebességét, pozícióját nyilván tartjuk a részecskének, megint csak a newtoni törvényeket használjuk egy ilyen egyszerű előrelépéses sémával. Az erő, ami mindig hat, az csak a gravitációs erő, és ez azt jelenti, hogy a gravitációs gyorsulás, a gyorsulása a lövedéknek bármi is történjék. Úgyhogy a fizikai animációja ebben az esetben nagyon egyszerű lesz. Ennek megfelelően ugye ugyanez kódban, csak nézzünk bele gyorsan a lövedéknek a animate és draw metódusaiba. Ugye az animate-ben a gyorsulás fix, a sebességet, pozíciót ennek megfelelően frissítjük, rajzolásban pedig van egy eltolás a pozíciónak megfelelően, beállítjuk, hogy a lövedék textúráját szeretnénk használni, és rajzoljuk a gömböt. Ennyi összesen. Innentől kis mozizás következik. Mutatok néhány valamivel komolyabb játék alkalmazást, amiben amit igazából érdemes megfigyelni, az nem is a játék, hanem azok az effektek, amiket ezekbe a játékokba sikerült beépíteni. Látható, hogy ez az autó tükrözi a környezetét, és a felniről visszaverődő fény. Itt ezen a videón egy kicsit lassan, de megjelenik a talajon. Aztán vannak ott a háttérben ezek a sörös üvegek. Előre tekerem a dolgokat. Ezek a sörös üvegek, amik hát szintén törik a fényt, tehát átlátszóak, tükrözik a környezetüket, sőt még fókuszálják is rajtuk áthaladó fényt, tehát kausztikus fény, hatások, fényminták is láthatóak. Ha ez az autó bekerül ebbe a folyosóba, akkor az is látható, hogy a diffúz ponyváján, a felületen azon a környezet megvilágítása is látszik. A másik arénában pedig hát a megint csak plakát felhőkkel megjelenített robbanásoknak lehetünk a tanúi, ha egyszer az autó neki megy a tartályoknak. Bum, most. Aztán ez űrállomásos jelenet. Erről most nem mutatok videót. Amiről viszont mutatok videót, az ez a barlangi troll elleni harc. Most ugye ki lett merevítve a játék jelenete, ahhoz azért, hogy tanulmányozhassuk a különböző effekteket. Látható az, hogy a fényes rész az hogyan ég be, illetve attól függően, hogy be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva ez a depth of field hatás, attól függően a képnek bizonyos részei, ez a mélységélesség magyarul, a képnek bizonyos részei elmosódottak lehetnek, tehát mindig a képernyő közepére nézünk, az a rész, ahova nézünk, az mindig éles, de a más mélységben levő, nem fókuszban levő részek elmosódottak lehetnek. A terephez hasonló logikát kell követnünk akkor, amikor mondjuk egy vízfelületet szeretnénk megjeleníteni. Ott is az a helyzet, hogy a vízfelület is nagyon nagy, a vízfelületet is valamilyen háromszöghálóval kell közelíteni. Ott is fontos az, hogy ami közel van, az részletesebb felbontású legyen, ami messze van, az kevésbé. Viszont nem állandó a felület, hanem folyamatosan változik. Kérdés, hogy hogyan kell a vízfelületi pontjait mozgatni ahhoz, hogy egy hihető hullámzást kapjunk. A válasz pedig az, hogy az óceánon a nyílt vízen egy-egy ilyen vízcseppecske, az körkörös mozgást végez. És ezekből a körkörös mozgásokból áll össze, ahogy ott bal felül látható, a hullámnak a formája. És hogyha ezt érvényesítjük a csúcspontoknak a transformációjánál, deformációjánál, mozgatásánál, akkor ilyen többé-kevésbé meggyőző vízfelületet kaphatunk. Ugye ennél geometris shader segítségével ma már akár jobbat is tudnak, de az alapötlet az mindenképpen ez. És akkor ennyit a játékokról. Az előadás második felében pedig át fogok térni a GPU programozására, mi mindenre tudjuk használni a grafikus kártyát. Igen, szép nincsen szükségem. Ehhez először nem árt tudnunk azt, hogy hogyan is épül fel, miből áll, mint programozók, mit látunk a grafikus kártyából. Egy kicsit történelmileg kell ezt megközelíteni, hogy kezdetben mit tudott a grafikus kártya, aztán milyen részei váltak ennek programozhatóvá, ma meg ugye már gyakorlatilag egy teljesen általános célúan programozható párhuzamos architektúráról van szó. De ha kezdjük az elején, nagyjából onnan, amikor az úgynevezett transformation and lighting, tehát a transformáció és illumináció, az megjelent kártya szinten. Ugye kaptunk egy külön hardvert, ez a GPU, ez a Graphics Processing Unit, ami együttműködhet a CPU-val. A CPU eteti valamiféle adatokkal, a végén pedig kapunk egy képet, amit megjeleníthetünk a megjelenítő eszközünkön, a monitorunkon. A CPU, ami adatokat ad, azok a különböző rajzolási állapotok, transformációs mátrixok, fényforrás pozíciók, illetve a csúcspontoknak a koordinátái, textúra koordinátái, normál vektorai. Ezek mennek be ebbe a csővezetékbe. Azért csővezeték, mert különböző feldolgozó egységek vannak, amik egymásnak adogatják tovább az adatokat. Ez klasszikusan, a régi kártyákon tényleg így is nézett ki, hogy voltak dedikált hardware elemek, és tényleg ezek dolgoztak együtt. Tényleg egy pipeline architektúra volt. A bejövő adatokkal, a bejövő csúcspontokkal kell valamit kezdeni, fel kell őket dolgozni, Mégpedig őket úgy kell transformálni a megadott transformációs matrixok alapján, hogy megkapjuk, hogy egy-egy csúcspont hova vetül a képernyőre, illetve csúcspontonként ki is kell értékelni az árnyalást. Ugye ez volt a Transformation and Lighting egységnek a feladata. Amikor ezek megvannak, akkor kapunk olyan feldolgozott csúcspontokat, amikről már tudjuk, hogy hova vetülnek a képernyőn, mi az ő normalizált textúra koordinátájuk, illetve tudjuk, hogy milyen színt kaptunk az árnyalás során. Ez után következik a inkrementális csővezetéknek a nagy része, a legtöbb algoritmus, amit azzal kapcsolatban ismerünk, az a rasterizáló egység feladatai közé tartozik. Ugyanis ugye megkaptuk ezeket a feldolgozott csúcspontokat, szükség van arra, hogy ezek hogyan alkotnak háromszögeket. Ha megvannak a háromszögek, akkor ezeket vágni kell a viewportra, kilógó részeket el kell dobálni. Aztán el kell kezdeni ezeket a háromszögeket kitölteni, vagyis rasterizálni kell őket. Az pedig, hogy milyen színűre kell színezni egy-egy pixelt, az nem csak attól függ, hogy milyen színeket adtak ki a csúcspont, vagy milyen színek jöttek ki a csúcspontokra. Szóval egyrészt azt kell interpolálni, másrészt ezt a színt előfordulhat, hogy modulálni kell valami textúrával, tehát itt a textúra olvasásra is szükség van, úgyhogy itt jött egy ilyen textúrázó egység. Amikor végre varahára kiszámoltuk a képpontnak a színét, textúrázással együtt, akkor ezt vagy beírjuk a framebufferbe, a cél memóriaterületre, ahonnan vezéreljük a megjelenítést, vagy nem írjuk be. Ezt a mélységteszt dönti el, ugye a zbuffer algoritmussal. Ha átlátszóságot is szeretnénk, akkor az alpha blending műveletét is be kell kapcsolnunk, ami azt mondja meg, hogy az újonnan kiszámolt szint a már a framebufferben levő színnel milyen súlyozással kell kombinálni. És így eredményül akkor kaptuk a színbuffer, zbuffert, amit aztán a képernyőn láthattunk. Amikor ez programozhatóvá vált, akkor a Transformation and Lighting és a textúrázó egység változott át vertex shaderré, vagyis csúcspontárnyalóvá, és fragment vagy pixel shaderré, vagyis képpontárnyalóvá. És mi most már mi írhatunk kis programokat, ami megmondják, hogy mit kell ezeknek az egységeknek csinálni. Ugye tipikusan ugyanazt a működést reprodukáljuk valamilyen szinten, ami a régi volt, de ezt ki tudjuk egészíteni bármivel, amit szeretnénk. Aztán a vertex shader után bekerült egy ilyen, hogy geometry shader, erről nagyon sokat most nem fogunk beszélni, de a lényege a dolognak az, hogy a vertex shader egyesével dolgozza fel a vertexeket, a csúcspontokat, és egy feldolgozott csúcspontot ad ki. Ugye ez után össze kell válogatni, hogy mely csúcspontok alkotnak egy-egy háromszöget. Ugye kiderül abból, hogy mondjuk éppen GL begin triangle list, vagy GL begin triangles volt. És a geometry shader itt léphet be. Tehát amikor már kiderült, hogy ezek alkotnak háromszöget, akkor még azt a háromszöget valahogy feldolgozhatja, kidobhatja, megtarthatja, akár fel is oszthatja több háromszögre. És csak így megy tovább utána a rasterizációhoz. Kezdetben csak a fragment shader, csak a pixel árnyaló tudott hozzáférni a textúrákhoz, de hamar felmerült az, hogy miért ne lehetne, hogy én a csúcsoknak a pozícióját is például valami textúra alapján szeretném meghatározni, például éppen egy terepnél, egy magasságmezőnél, és akkor a textúrát már nem csak a fragment shader, hanem a többi is olvashatja, sőt, az eredményül kapott képet sem csak arra használhatjuk, hogy lássuk a megjelenítő eszközön, hanem az eredménykép is átirányítható a textúra memóriába, ami azt jelenti, hogy utána egy következő rajzolási lépésnél a textúrázó egységen keresztül ebből a textúrából olvashatunk. És ez azért nagyon fontos, mert ugye ez klasszikusan egy inkrementális pipeline-t valósított eddig meg, vagyis csak lokális illuminációt tudtunk használni. Mondjuk a csúcspontárnyalóban, de így ugyanígy a képpontárnyalóban is, csak azok az információk álltak rendelkezésünkre, amik a csúcsokban le voltak kódolva. Tehát én más felületi elemek megvilágítását semmiképpen nem vehettem figyelembe akkor, amikor egy képpont színét, valami felületi elemnek a színét számoltam. Viszont, ha meg tudom csinálni, hogy lefényképezem a színteremet valahonnan, eltárolom egy textúrába, és utána ezt a textúrát későbbi rajzolási menetekben el tudom érni, akkor feloldható ez a probléma. Tehát más felületi elemek színétől is függhet az, hogy én milyen színt fogok kiszámolni egy-egy képpontra, tehát bizonyos globális illuminációs algoritmusokat is meg tudunk valósítani. Akkor nézzük meg, hogy fentől lefele haladva ebben a pipeline-ban, a vertex shader az milyen bemeneti adatokkal is dolgozik. Ugye gondolkodjunk egy OpenGL programba, mit kell csinálnunk? Egyrészt be kell állítanunk fényforrásokat, transformációs mátrixokat, anyagi jellemzőket, ilyesmi. Ezeket egyszer beállítottuk, és utána egy GL begin, GL end között nem fogjuk őket módosítani. Tehát egy rajzolási lépésben ezek állandóak lesznek. Persze, amikor a következő valamit rajzoljuk, akkor meg megváltoztatjuk, de az már egy másik rajzolási lépés. Tehát vannak ilyen rajzolási állapot jellegű, és egy rajzolási lépésben állandónak tekinthető bemenetek. Egyrészt. Másrészt, tehát a GL begin, GL end között elkezdünk vertexeket definiálni. Egyrészt megadjuk a pozíciójukat, de megadhatjuk a színüket, normál vektorukat, textúra koordinátájukat is. Egy csúcspont árnyaló tehát kétféle bemenetet fog kapni. Egyrészt az éppen aktuálisan feldolgozandó csúcspontnak ezeket a paramétereit, másrészt pedig hozzáfér ezekhez a nem változó úgynevezett uniform paraméterekhez. Hát ők ugye állandóak az összes feldolgozandó csúcspontra, mindegyiket ugyanazzal a mátrixszal kell transformálni. Ezek a bemenetek, mit csinál egy klasszikus vertex shader? Egyrészt kiszámítja a bemeneti pozícióból, ami ugye modellezési koordináta rendszerbeli pozíció, a képernyő koordináta rendszerbeli pozíciót, és a normalizált képernyő koordináta rendszerbeli pozíciót egész pontosan hívják ezt úgy is, hogy clipping space. Ez a bemenő pozíciót a model view proj mátrixszal kell megszoroznia, tehát a model view-val is, meg a projection-nel is. Ez a minimum, amit egy vertex shadernek meg kell tennie, tehát az, hogy kiszámít egy normalizált képernyő koordináta rendszerbeli pozíciót, hiszen erre a pozícióra a rasterizálónak szüksége lesz ahhoz, hogy tudja, hogy hova kerül a háromszög a képernyőn, hova kell neki a pixeleket rasterizálni. Másrészt ki kell, vagy kiszámolhatja a vertex shader az illuminációt is, ami azt jelenti, hogy a model view-val a pozíciót kamerakoordinátorrendszerbe transformáljuk, a model view inverse transformátjával a normál vektort is kamerakoordinátorrendszerbe transformáljuk, ha minden más is kamerakoordinátorrendszerbe van megadva, például a fényforrások pozíciója, akkor kiértékelhető az illuminációs képlet, és a vertex shader kiadhat egy színt. Jellemzően a csúcspontokhoz tartozik egy textúra koordináta is, ezt a vertex shader jellemzően nem bántja, hanem szépen továbbadja. Tehát pozíció, szín, textúra, koordinátát jellemzően ezeket fog a vertex shader az outputján kiadni. Ezután következhet a geometry shader, amivel különösebben nem foglalkozunk. És ismét rossz gombot nyomtam. Nézzük meg, hogy akkor hogyan is néz ki egy ilyen vertex shader. Ez nem pseudokód, ez rendes CG-kód. Ja, a CG az a direkt erre kitalált nyelv, hasonlít a C-re, de vannak benne speciális dolgok. Például az első, ami szembetűnő, hogy float mellett vannak ilyenek is, hogy float 2, float 3, float 4, ami 2-3-4 elemű float struktúrák, float vektorok. És vannak bemenő paraméterek, kimenő paraméterek. Ugye a bemenő paraméterek fel vannak címkézve, hogy melyik. Ugye olyan nevet adok én a változómnak, amilyet csak akarok, De meg kell címkéznem, vagy a paraméteremnek olyan nevet adok, de meg kell címkéznem, hogy ez például a pozíció, tehát OpenGL-ben, ha akarom, akkor a GL vertex paramétereiből jön. És van egy uniform paraméterünk is, ez a Model View Proj transformáció jelen esetben, az egy float 4x4, tehát egy 4x4-es matrix. Ez a vertex shader azt az esetet valósítja meg, amikor nincs lighting, tehát árnyalást nem kell számolnunk, bőven elég, ha csak annyit csinál a shader, hogy a kimenő pozíciót kiszámolja úgy a bemenő pozícióból, hogy megszorozza simán ezzel a Model View Problematics-szal. Ez a MUL beépített függvény szolgál a matrix és vektor szorzására. Textúra koordinátát, meg a szint meg simán tovább dobjuk. Ami fontos, érdekes eszköz még a CG programozásban, az úgynevezett swizzle operátor, amikor egy többelemű floatnak a különböző paramétereit, vagy a különböző csatornáit, azokat úgy érhetjük el, hogy pont x, pont y, pont z, ez eddig nem nagy durranás. Viszont azt is megcsinálhatjuk például, hogy ha v az egy float 4, mondhatjuk azt, hogy v pont xy, ez egy float 2 lesz, ami a v első kettő csatornájában van összeállítva, de ennél vadabb dolgokat is csinálhatunk. V pont wxx, az egy float 3 lesz, ami a v-nek az utolsó csatornáját tartalmaz az első csatornaként, és a második és harmadik csatornában pedig az első csatorna értéke szerepel. Nem csak az XYZ W, hanem az RGB A betűket is használhatjuk a swizzle operátorban. Hogy néz ki ez a dolog akkor, hogyha a GL Lightingot is bekapcsoljuk? Nem akarok nagyon belemenni a részletekbe. A lényege a dolognak az, hogy akkor át kell transformálni a megfelelő transformációs matrixunk a pozíciót a kamerakoordinátorrendszerbe, kamerakoordinátorrendszerben pedig kiszámíthatjuk a V-vektort, L-vektort, H-vektort, mindent, ami az árnyaláshoz kell, és egyszerűen a Fong-Bling képlettel kiszámítjuk, hogy mi legyen a kimenő szín. Tehát ezek után a vertex shader ugye kiadta ezt az eredményt, jöhet a rasterizáló egység először a vágással, homogén koordinátákban, hogy elkerüljük az átfordulási problémát, utána jöhet a homogén osztás, aztán a viewport transformációval is, hogy konkrétan melyik pixeleket kell kiszínezni, és a rasterizáló egység feladata az, hogy a csúcspontokban kiadott értékeket interpolálja lineárisan. Egy fragment shader formailag ugyanazt a bemenetet fogja kapni, amit a vertex shader kiadott, de értékében nem fog a kettő megegyezni, hiszen a fragment shader az három vertex shader eredményének az interpolált keverékét kapja meg mindig. Így aztán a színek is interpolálva lesznek, amit a három csúcsra kiszámoltunk, a textúra koordináta is interpolálva lesz, és alapvetően ezekkel fog dolgozni a pixel shaderünk, és az ő feladata pedig nem más, mint hogy a színt kiszámolja. Úgyhogy az ő outputja az általában nagyon egyszerű. Ehhez felhasználhatja a textúrát, tehát a textúrából olvashat, és ugyanúgy ilyen uniform változókat tud használni, mint a vertex shader. Például ugye uniform változó az, hogy melyik textúrából kell neki olvasni. Standard pixel shader, fent látható, hogy nagyjából hogy nézhet ki. Úgyhogy bejön neki egy szín, kiad egy szín, és ez a két szín megegyezik. Semmit nem csinál, tehát ha nincs textúrázás, akkor a pixel shadernek nem sok feladata van. Ha van textúrázás, akkor viszont uniform paraméterben még kap egy ilyen szemplert is. A szempler az azt mondja meg, hogy melyik textúrából milyen szűréssel olvasunk gyakorlatilag. És van egy ilyen beépített függvény, hogy text2d, meg kell mondani, hogy melyik textúrából, milyen textúra koordinátáról szeretnénk olvasni. A textcode az ugye egy interpolált érték a három csúcsba, hogy pont ennek erre a pixelre eső textúra színt fogjuk visszakapni. Ez akkor igaz, hogyha azt mondtuk, hogy GL replace, vagyis csak a textúra szint szeretnénk látni, a vertex shader által kiszámolt szint nem. A kettőt egyszerre szeretnénk látni összeszorozva, tehát GL modulated kapcsoljuk be, az azt jelenti, hogy akkor a kettőt szorozni kell, tehát a bejövő kolort meg a beolvasott textúra szint összeszorozzuk, és ez adja a pixelnek a színét. Ez az alap. Nézzünk most néhány olyan technikát, amivel ez felturbozható. Ugye ennek eddig olyan sok értelme nem volt, olyan értelemben véve, hogy ezt meg tudtuk csinálni addig is, amíg nem volt programozható vertex pixel shaderünk. Mit nyerünk azzal, hogy programozható? Az első az az lesz, hogy a goró shadinget funk shadingre cserélhetjük. Ugye minőségben elég komoly különbséget láthatunk akkor, hogyha kevés háromszögből áll a geometriánk, hogy a grow shading az a szint interpolálja a háromszögön a csúcsok között, a funk shading az a normál vektort interpolálja, és pixelenként számítja ki az árnyalást. Nevezhetjük őket úgy is, hogy per vertex lighting, meg per pixel lighting. Ugye, főleg ezek körül a spekuláris foltok körül látható nagyon, hogy itt kirajzolódik a háromszög geometria, úgyhogy sokat tudunk nyerni ezzel a funk shadinggel. Hogy nézett ki a grow shading? Úgy nézett ki, hogy ugye a CPU programból nyomjuk ki a vertexeket, pozíciójukat, normál vektorukat, mindent. A vertex shader végrehajtotta az árnyalást, ő már kiírta a színt, a rasterizáló interpolált, és a pixel shader már csak az interpolált színt tovább kellett, hogy adja. Ezzel szemben, hogyha funk shadinget szeretnénk, akkor meg kell változtatnunk a munkamegosztást a csúcspontárnyaló és a képpontárnyaló között. A vertex shader nem számolja ki az árnyalást, csak az ahhoz szükséges vektorokat, hogy azzal a pixel shadernek már ne kelljen vesződnie. Megvan a normál vektor, nézetirány, fényirány, ezeket mind ki tudja számolni a csúcspontárnyaló, de nem értékeli ki az árnyalási nem az árnyalási egyenletet, hanem inkább csak ezt az árnyalási képletet, funk blink képletet nem értékeli ki, hanem ezeket a vektorokat dobja tovább, ezeket a vektorokat fogjuk interpolálni, megkapja őket a pixel shader. A pixel shader feladata lesz az, hogy az interpolált vektorok alapján csinálja meg az árnyalást. A következő néhány dián áttekintjük gyorsan azt, hogy hogyan kell írni egy olyan programot, amelyik használ shadereket. Tehát egyrészt, hogy CPU oldalon hogy kell megírni a dolgot, másrészt az meg, már gyakorlatilag láttuk, hogy a CG programokkal mit kell csinálni. Általában most, ami a vonal fölött van dolgok, arra léteznek olyan megoldások, ilyen scriptelt megoldások, mondjuk, hogyha nem OpenGL-t használunk, hanem Direct 3D-t használunk, akkor például az Effect Framework, ami pont ennek a résznek a scriptelhetőségét célozza, de most azt fogjuk megnézni, hogy hogyan tudjuk ezt a klasszikus OpenGL-es környezetünkben megvalósítani. A lépések azok lesznek, hogy létre kell hozni egy shader environmentet. Ha olyan programot szeretnénk írni, ami nem csak egy kártyán fut, hanem többfélén, akkor le kell kérdeznünk, hogy mit tud a kártya. Szerencsére nem azt fogja nekünk mondani, hogy ő egy NVIDIA 6200-as, hanem azt fogja nekünk mondani, hogy ő tudja a Shader Model 3-at. És ez alapján tudjuk lefordítani akkor a CG nyelven megírt kódunkat a gépi kódra, amiben aztán futni tud a GPU-n. És akkor utána be kell tölteni, le kell fordítani a megfelelő programot, be kell állítani, hogy most ezt a programot szeretnénk használni, ez vonatkozik a Vertex és Pixel Shaderre is. Amikor pedig rajzolunk, akkor beállítjuk, hogy milyenek legyenek a uniform paraméterek, és milyen legyen a rajzolási állapot, és elkezdjük rajzolni a csúcspontokat gyakorlatilag. Persze szükségünk lesz egy külön fájlban egy Vertex programra, külön fájlban egy Fragment programra. Hát ugye ez a fajta kód az, amit az ember életében legfeljebb egyszer csinál meg, aztán utána ez az összes projektjében, amiben cégét szeretne használni, az működni fog. A dolog az nagyjából úgy kezdődik, hogy létrehozzuk először ezt a kontextust, aztán lekérdezhetjük azt, hogy milyen profilt támogat a hardverünk. Ha megvan, hogy milyen profilt támogat a hardverünk, akkor beállítjuk, hogy azt szeretnénk használni. Persze ez csak akkor fog működni, hogyha az a shader kód, amit írtunk, az lefordul arra a profilra. A CG Create Program From File-al betöltjük és lefordítjuk a vertex.cg file-ban levő vertex shader programunkat, feltöltjük a kártyára, és a bind programmal beállíthatjuk, hogy most éppen aktuálisan a feltöltöttek közül melyiket szeretnénk használni. Szóval, hogyha többet is szeretnénk használni, akkor ezt nem csak itt fogjuk szerepeltetni, hanem majd később váltogatunk a különböző shaderek között. Van néhány globális változónk, ilyen CG paraméter típusú. Ezek teremtik meg a kapcsolatot a CPU kódunk és a pixel shaderek által használt uniform paraméterek között. CG get name paraméter, akkor a Vertex programból kibányásszuk, hogy van ennek a Vertex shadernek egy C-LightPoss nevű paramétere. Ezt ezzel gyakorlatilag összekötöttük ezzel a LightPoss-szal. Úgy tudjuk átadni a Vertex shaderünknek ezt a uniform paramétert, vagy beállítani ezt a uniform paramétert, hogy majd a LightPoss-nak kell a megfelelő metódusát használnunk. Ja, ugyanez a móka működik a pixel shaderünkre is. Lekérjük a profilt, betöltjük, lefordítjuk, feltöltjük és beállítjuk. Itt három paraméterről is beszélhetünk. Ezeket is a getName paraméterrel a nevük alapján lekérjük. Utána jöhet a OpenGL-nek a klasszikus inicializálása, amit már ismerünk. És ezek után, ha így betöltöttük az összes shaderünket és mindent inicializáltunk, hogy nézhet ki a megjelenítés? Úgy néz ki a megjelenítés, hogy beállítjuk a megfelelő transformációs mátrixokat, aztán ezzel is beállítottunk már bizonyos uniform paramétereket, beállítottuk a transformációs mátrixokat, amiket a shaderek használhatnak. De vannak ezek a uniform paraméterek, amik ugye nem beépítettek, hanem mi találtuk őket ki. Ezeket be kell állítanunk külön. CGGL set paraméter, megmondjuk, hogy melyik paramétert milyen értékre szeretnénk állítani. És utána jöhet maga a rajzolás, kirajzoljuk az összes csúcspontot, ezzel a nem uniform paramétereit adjuk meg gyakorlatilag a vertex shadereinknek. Akkor visszatérve a fung árnyalásra, hogyan is néz ki a vertex shader, ami az előbb ugye blokkdiagramon vázolt fong árnyalást meg fogja valósítani. Hát úgy fog kinézni, hogy egyrészt vannak ezek az implicit uniform változói. Ugye látjuk, hogy van valami különleges címkéjük, hogy ezek bizony az OpenGL által beállított model view és projection matrixokból jönnek. Aztán vannak ezek, van ez az explicit uniform változónk, amit ugye külön beállítottunk. És kiadni nem egy színt fog a vertex shaderünk, hanem egy normál, egy view és egy light vektort. Ezeket számolja ki a transformáció segítségével, és az árnyalással nem törődik. Az árnyalás az a fragment shader feladata lesz. A fragment shader megkapja ezeknek a vektoroknak az interpolált változatait, és neki egy színt kell kiadnia, itt pedig a fong blink képlet megvalósítása szerepel, semmi más. Aztán következő hasznos dolog, amit meg tudunk valósítani a shadereink segítségével. Itt már nem csak a shadereket használjuk ki, hanem a textúrába renderelés lehetőségét is. Az árnyék. Mégpedig az árnyék térképek módszerével. Kétmenetes lesz a dolog. Először nem a kamerapozícióból fényképezzük le a világunkat, hanem a fény pozíciójából, és ezt a képet, ezt nem a képernyőre irányítjuk, hanem a textúra memóriába. Tehát felfoghatjuk a dolgot úgy, hogy a kamerát ideiglenesen áthelyeztük a fényforrás pozíciójába, onnan lefényképezzük a teret, és kapunk egy olyan jellegű képet, mint ami fent van. Ugye itt a színek nem érdekesek, amit ebben az árnyéktérképben tárolni szoktunk, az sokkal inkább a mélysége a színtérnek, mármint a fényforrásból nézve. És utána, amikor a második menetben, ugye eltároltuk ezt az első menet eredményét egy textúrába, és amikor a második menetben már a képernyőre rajzolunk, akkor a képpont árnyalóban, ha el akarjuk dönteni például a sárga pontról, hogy ő árnyékban van, vagy nincs árnyékban, mert ettől függ, hogy a fényforrásnak a hatását hozzá kell adni az ő színéhez, akkor fogjuk ezt a sárga pontot, áttranszformáljuk ugyanazzal a transformációs mátrixszal, ami a fényforrásba rendeléskor volt használatos. A fényforrásnak a normalizált képernyő koordináta rendszerébe, és akkor már tudjuk, hogy a textúrában hol kell keresni azt a pontot. Megnézzük, hogy ott a textúrában milyen pontot, milyen mélységű pontot tároltunk el. Ha azt látjuk, hogy ott egy zöld pont, az a zöld pont van, tehát egy közelebbi pont, nem pedig a sárga, az azt jelenti, hogy akkor a sárga nem látszik a fényforrásból, következésképpen árnyékban van. Tehát az első menetben a fényforrásból rendelünk egy valamilyen transformációs mátrixszal, a második menetben pedig a pixel shader fogja csinálni az árnyék tesztet. Tehát az azt jelenti, hogy a vertex shaderünknek, most ez az a menet már, amikor a képernyőre rajzolunk, a vertex shaderünknek nem elég kiszámolni a csúcspontnak a koordinátáját a rendes kamera koordinátorrendszerében, hanem a fényforrás kamerájának a koordinátorrendszerében is ki kell, hogy számolja. Tehát a Model View Pro mellett a fényforráshoz tartozó kamerának a Model View Pro mátrixát is meg kell, hogy kapja, és nem csak a szem normalizált képernyő koordinátorrendszerében levő koordinátát számolja ki, hanem a fény normalizált képernyő koordinátorrendszerében levő koordinátát is kiszámolja. Ezt megkapja a pixel shader, ez alapján megnézi, hogy a textúrából, a mélység textúrából, a shadow map textúrából, amit az első menetben gyártottunk, abból honnan kell olvasnia, és az alapján eldöntően árnyékban van-e. Nézzük meg gyorsan a vertex shadert. Nagy érdekesség nincsen benne valójában, annyi, hogy az egyik transformáció mellett a másik transformációt is használja. Hoppá. Amit érdemes lehet esetleg megfigyelni, az az, hogy ez az L position, ez a textkordban megy át. A textkordot az gyakran használjuk arra, hogy ne textúra koordinátát adjunk át benne valójában, hanem valami mást, és ebben a valami más itt a fényforrás koordinátorrendszerében levő pozíció. És akkor a fragment shader mit csinál? Egyrészt át kell neki számolnia ezt a fényforrás koordinátorrendszerbeli pozíciót. Először megcsináljuk a homogénosztást, aztán átszámoljuk -1, -1, 1-1-esből 0-0, 1-1-esbe, tehát képernyő koordinátából, textúra koordinátából, hogy meg tudjuk címezni a textúrát, így né. És kiolvassuk a textúrából a mélységet, megnézzük, hogy az a pont, amit éppen árnyalunk, az milyen mélységű a fényforrás hoz kötött kamerának a koordinátorrendszerében, és kettő összehasonlításából kiderül, hogy árnyékban van, vagy pedig nincsen árnyékban a felületi pont, ettől függ, hogy hozzáadjuk, vagy nem adjuk hozzá a színt az eredményhez. Másik trükk, amit shaderekkel, meg több menetes rajzolással el tudunk érni, az a tükröződés. Ilyenkor arról van szó, hogy van egy környezetünk, és azt szeretnénk, hogy a tükröződő tárgyunk felületén lássuk a környezetnek a tükröződését. Ehhez a tükröződő tárgyunk helyére helyezzük el a kamerát, és 6 irányba lefényképezzük a környezetet. Ezzel kapunk 6 darab képet. Gyakorlatilag, hogyha azt képzeljük, hogy egy kocka közepén ülünk, akkor megkapjuk azt a 6 képet, amit a kocka egyes lapjain keresztül látunk, tehát a teljes környezetet így el tudjuk tárolni, egy ilyen kocka a textúrába, ami 6 darab kétdimenziós textúrából áll össze. Ezután, amikor a tükröző objektumot szeretném rajzolni, akkor a csúcspont árnyalóban kiszámolhatom a nézeti irányokhoz tartozó, illetve a normál vektorokhoz tartozó visszaverődési irányokat. Ezt a visszaverődési irányt interpolálhatom, és akkor a képpont árnyalásánál a visszaverődési iránynak megfelelő irányba kell kiolvasni a környezetet. A környezetet, ami egy ilyen doboz textúrába van tárolva. És ezzel kész is vagyok a tükröződéssel. Tehát akkor blokkdiagram tekintetében hogy fog ez kinézni? Akkor, amikor már kész van a doboz textúrám, tehát nem a doboz textúra előállítása, hanem annak csak a kiolvasása a végső rajzoláshoz, az úgy néz ki, hogy a pozíció normál vektort kapja meg a vertex shader, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez a klasszikus, viszont amit ő kiszámol, az a transformál pozíció, a törési irány és a visszaverődési irány, ezeket fogjuk interpolálni, ezeket kapja meg a pixel shader, a pixel shader pedig ezekből az irányokból, amiket ő megkapott, kiolvashatja ezt a környezeti térképet, ezt a környezetet tartalmazó doboz textúrát, hogy megtudja, hogy egy-egy pixelben mi tükröződik, vagy ha az egy törőanyag, akkor mi az, ami a törés után látszik. A vertex shader az valahogy így néz ki. Ami ebben érdekes, az gyakorlatilag az, hogy hogyan számítjuk ki a törő és egy tükröző irányt. Ugye ezekre nem túl bonyolult képletek léteznek, de hogyha ezeket mégiscsak elfelejtettük volna, akkor nincs baj, mert vannak beépített függvényeink a refract és a reflect. A törésmutatót ugye a refractnak meg kell adni, már egyébként pedig a nézeti irányt és a normál vektort adjuk meg, ő pedig visszaadja a tört, illetve a visszavert irányt. És a Fresnel képletet használhatjuk arra, hogy a kettőnek a arányát meghatározzuk, mennyire tör, mennyire tükröz a felület. Pixel shaderben pedig megkapjuk a két irányt, és az envmap-et mind a két irányba kiolvassuk, és a Fresnel szerint súlyozzuk. Láthatjuk azt, hogy mi korábban a textúrázó egység az jellemzően egy textúrát tudott kiolvasni, egy textúra koordináta alapján. Itt nincs ilyen megkötés. A fragment shaderünkben nem korlátlan számú, de sok textúraolvasást tudunk végrehajtani, és különböző textúrákat is elérhetünk, nem csak egyet. Jó. Az utolsó pár percben még néhány videót szeretnék mutatni. Szintén a grafikus kártya alkalmazásaiból. Egy orvosi jellegű alkalmazás. Ez a CT felvétel alapján történő rekonstrukció. Itt ugye átlátszóság segítségével igyekszünk több szövetet egyszerre megjeleníteni, sőt megvilágítás is van, és a megvilágítás is, amikor mozog a fényforrás, jól látszik. Az is úgy történik, hogy fokozatosan nyelődik el a fény, tehát nem felületről van szó, hanem egy térfogat megjelenítésről. Elnézést, nem mutatom sokáig, hogy többet tudjak megmutatni. Aztán a geometry shader használatára pedig példa az, amikor például procedurális geometriát szeretnénk előállítani, ennek a városnak az esetében a grafikus kártya gyakorlatilag csak a szabályokat kapta meg. Hogy helyezkednek el a házak a városban, azt nem, csak azt, hogy milyen szabályok szerint helyezkedhetnek el egymás mellett. És a geometry shader bontotta ki ezeket a szabályokat, és hozta létre a pozícióját a házaknak. Aztán lehet geometry shaderrel aláosztásos felületet csinálni, amivel hát ugye a egyszerű modelljeinkre nagy részletességet csempészhetünk rá. És a grafikus kártyainkat ma már nem csak képalkotásra használhatjuk, hanem gyakorlatilag bármire. Ugye már az sem igazából, hogy egy ilyen pipeline jellegű lenne az architektúra, vannak általános feldolgozó egységek, akik egyszer ilyen, egyszer olyan szerepkörben nyúlkálnak a globális memóriához. Hát, hogyha szeretnénk a klasszikus pipeline felhasználásával általános szintű számításokat végezni, többnyire az a módszer, hogy van egy kép, az a textúra, az a bemenet, rajzolunk egy teljes képernyőt lefedő háromszöget, vagy két háromszöget, és a pixel shader meg ugye beolvassa a bemeneti textúrába az adatot, kiírja a kimeneti textúrába az adatot, és akkor így meg tudtunk valósítani egy valamilyen szintű feldolgozást, de ez viszonylag nehézkes. Ezért aztán megalkottak egy olyan felületet is, ez a CUDA, egy Compute Unified Device Architecture, ami ennek a segítségével azok, akik esetleg a grafikában kevésbé járatosak, azok is tudják programozni a grafikus kártyát egy C-hez hasonló nyelven. Ja, az a lényeg, hogy rengeteg sok szál futhat egyszerre, ezeket szál blokkokba szervezzük, és egy-egy processzor mag, amiből szintén több száz vagy több ezer is lehet akár egy kártyán, egy-egy processzor mag az egyszerre 16 szálat léptet, az egyszerre léptetett 16 szál, ezt hívjuk úgy, hogy warp, vagy magyarul nyüst. Egy CUDA kódra példa az alábbi. Ezt a függvényt, ezt hívjuk úgy, hogy CUDA kernel. Ez megkapja láthatatlan paraméterként azt, hogy éppen melyik adaton kell neki dolgoznia, hányas számú szál ő gyakorlatilag. És láthatjuk, hogy gyakorlatilag sima C-kód van a bemeneti tömbökből, attól függően, hogy ő éppen hányadik szál, kiveszi a megfelelő elemet, összeadja, kész az eredmény és kiírja. Hogyan tudunk elindítani egy ilyen párhuzamos futást? Hogyan hívhatjuk meg ezt a függvényt úgy, hogy ne egyszer hívjuk meg, hanem párhuzamosan elindítsunk belőle több ezer vagy több millió példányt? De ehhez létezik ugye Kudában egy különleges konstrukció. Ahelyett, hogy simán meghívnám a függvényt, a függvény neve után ilyen tripla kacsacsőrök közé odaírhatom, hogy hányszoros rácson és egy-egy rácson hányszor hányos szál blokkot szeretnék indítani, és akkor párhuzamosan rengeteg ilyen függvény fog elindulni a különböző processzoraimon. Még nagyon gyorsan mutatok néhány videót arról, hogy mi mindent lehet csinálni a grafikus kártyákkal. Egyrészt lehet folyadékszimulációt, a Navi és Stokes egyenletek alapján egy rácson működik. Ugyanerre egy másik példa. Ez a kavargó füstgyertya jellegű dolog. Aztán lehet folyadékszimulációt csinálni. Ez is ugye valamiféle részecske alapú, egészen pontosan úgy hívják, hogy simított részecske alapú hidrodinamika, SPH. Aztán másik orvosi alkalmazás az, amikor azt igyekszünk szimulálni, hogyha valami sugárzást juttatunk a szövetekbe egy adott ponton, akkor az hova fog terjedni? Ugye ez fontos lehet, hogy épp szövetet ne roncsoljunk, csak azt roncsoljuk, amire szükség van, amit el kell pusztítani. És akkor itt szimulálható az, hogy hova fog terjedni a sugárzás a fejben. Végül az utolsó érdekes alkalmazás, különösen számításigényes, az úgynevezett PET rekonstrukció. PET az a positron emission tomografinak a rövidítése. Ez azt jelenti, hogy ugye a betegbe pozitronokat kibocsátó anyagot sugároznak, a pozitronok az elektronokkal találkozva megsemmisülnek, két fotont lőnek ki ellentétes irányba. Ezt a két fotont lehet detektálni, két pozitron, meg az elektron találkozott, kilő két fotont, fotonok azok szóródhatnak, és a detektor detektálja, hogy egy foton becsapódott, sőt, detektálni tudjuk, hogy két foton egyidejűleg csapódott be. Hogyha két foton egyidejűleg csapódott be, akkor gyanús, hogy ők egy bomlásból, vagy egy annihilációból származnak. És akkor, ha ki tudjuk találni, hogy hol következhetett be ez az annihiláció, akkor a sok-sok foton beütés visszavetítve megkaphatjuk, hogy hova jutott el ez a pozitron kibocsátó anyag a szervezetben, amit megint csak tudunk használni diagnosztikai célokra. Úgyhogy az időnk azt hiszem, hogy közben le is telt, de a végére is jutottam annak, amit szerettem volna elmondani. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a következő előadás már a képfeldolgozásról fog szólni.